96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány újabb döntést hozott a nyugdíjasok támogatására, novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés, jelentette ki a Facebook oldalára feltöltött videójában a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert elmondta, a nyugdíjasok átlagosan 47.200 forintot kapnak a novemberi nyugdíjjal együtt, ezzel januárig visszamenőleg megvalósul az infláció követő nyugdíjemelés, decemberben pedig már az 1,6%-kal megemelt nyugdíjat kapják. Eközben zajlik a 30.000 forintos élelmiszerutalvány postázása is az időseknek, tette hozzá. És abban is biztosak lehetnek, hogy a kormány tartja a szavát. Megőrizzük a rezsicsökkentést, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj is, összegzett Zsigó Róbert. Szeptember közepéig több mint 4500 otthonban keletkezett tűz, amelyekben összesen 72 ember vesztette az életét, 14-jel több, mint a tavalyi év hasonló időszakában, tudatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleményben az MTI-vel. Leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng, fűtés hibája vagy sütés-főzés miatt csapnak fel a lángok. Fűtési időszakban nő a lakástüzek száma, hiszen az emberek több időt töltenek otthon, gyakrabban főznek és fűteni is kell. Naponta átlagosan 16 alkalommal riasztják lakástűz miatt a tűzoltókat, hidegebb napokon ez akár a kétszerese is lehet. A lakástüzek többsége emberi mulasztásra, illetve az ingatlanban használt eszközök karbantartásának elmaradására vezethetők vissza. Növelik a lakástüzek kockázatát a felhalmozódott holmik és egyéb lomok is, melyek nem csak tűzveszélyesek, de nehezítik a menekülést és a tűzoltók munkáját is akadályozzák. Ahol füstérzékelőt működtettek, ott nem alakult ki nagyobb tűz, hamar meg lehetett fékezni, nem történt tragédia, és az anyagi kár nagysága is kisebb volt, mint ahol nem volt ilyen készülék. A lakástüzek áldozatai többnyire egyedül élő idős emberek, otthonukba érdemes olyan füstérzékelőt telepíteni, amely nem csak hangosan sípol, de a rokonok okos telefonjára is jelzést küld tűz esetén. Odafigyeléssel és érzékelők használatával elkerülhetők a tragédiák, áll a katasztrófavédelem közleményében. Az iskolákban az erdő program részeként 2026-ban is folytatódik az erdei iránytű program, közölte az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára a két éve útjára indított kezdeményezés eddigi tapasztalatairól csütörtökön tartott sajtótájékoztatón Szilvásváradon. Zambó Péter kiemelte, az Agrárminisztérium és az Energiaügyi Minisztérium 2024-ben a fenntarthatóságra nevelés támogatására indította az erdei iránytű programot, melynek szervezésében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is közreműködik. Azóta a hátrányos helyzetű régiókból 250 csoport, összesen 8700 gyermek vesz részt a programban, tette hozzá. Emlékeztetett, a kezdeményezést az Európai Unió emissziókereskedelmi rendszerének kvóta felhasználásából finanszírozzák, azaz a magyar erdők által megkötött szén gazdasági értékét használják fel és fordítják környezeti nevelésre. Teszik mindezt azért, mert az erdei iskolában elsajátított szemlélet az alapja az erdők megőrzésének, húzta alá, jelezve, mindez azért is fontos, mert az erdők megkötő képessége nélkül nem valósítható meg az ország klímasemlegessége. Rámutatott, ehhez nélkülözhetetlen, hogy azok a fiatalok is kézzelfogható élményeket szerezzenek az erdőkről, a természetről, akiknek erre egyébként kevesebb lehetősége adódik. Az igazságügyi minisztérium a leghatározottabban visszautasítja Dobrev Klára DK elnök valótlan állításait, melyeket a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatosan tett, tudatta a tárca az MTI-vel. Közleményük szerint az intézetben történtekre vonatkozóan jelenleg is mindenre kiterjedő alapos nyomozás folyik. Mindemellett nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy az eljárás során kormánytag érintettsége fel sem merült. Írták hozzátéve Dobrev Klára a sajtónak tett nyilatkozata, valamint minden olyan állítás tehát, amely kormánytag érintettségéről szól, aljas rágalom minden alapot nélkülöz. A tárca tudatta, hogy ezért haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket. Végül az időjárásról. Pénteken az ország délnyugati felén túlnyomóan derült időre lehet számítani, míg északkeletebbre, keletebbre időnként kissé több lehet a felhő a napsütés mellett, de csapadék nem valószínű. A jellemzően nyugatias irányú légáramlás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, délutára 23 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szombaton a hajnali pára kötfoltok feloszlása után derült napos, csapadékmentes idő várható. Híreinket hallották.
Akkor is, ha égig emel, és végig mást hiszel, mert mást ígér. A szerelemnek múlnia kell, ha múlik, akkor fájnia kell, hogy érezd, mennyit ér, még tart, még ér. Ha múlik, akkor fájnia kell, hogy érezd, mennyit ér, még tart, még
kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva, V. Barna Erika kéziráskutató, grafológus szakértő. A sorssal nem lehet tréfálni. Csontvári Koszkati Vadar személyiségéről írásai és kézírása alapján című könyvén 20 évig dolgozott. Kutatási eredményeire épülő könyve alapján V. Barna Erikával a festőművész kézírásának üzenetéről beszélgetünk.
Szeretettel köszöntöm én is a Katolikus Rádió hallgatóit. Pap Gábor fölkért arra, hogy egy előadásomat könyvben megjelenteti. Úgy éreztem, hogy sokkal többet érdemel Csontvári. Valóban ez 20 évi kutatás követtem. Többször nekirugaszkodtam a könyvnek, de nem éreztem, hogy kiadható a kezemből. 20 év után éreztem úgy, hogy most már az olvasók számára is kiadható.
Miért éppen ezt a Csontvári idézetet? A sorssal nem lehet tréfálni, választott a könyve címéül.
A Csontvári kéziratokban számtalanszor újra és újra visszatér ez a mondat, különböző szövegösszefüggésekben. De az életében a sors segítette őt. A gondviselés újra és újra megmentette a Csontvári hagyatékot is, a láthatatlan erő segítette őt.
Művészettörténészek és pszichológusok is vizsgálták Csontvári Koszkati Vadar munkásságát, életútját. Mi most a kézírása alapján közelítjük meg személyiségét. A könyvet olvasva talán három nagy korszakra bonthatnánk Csontvári életútját. Az első, amikor még gyógyszerészként leveleket, megrendeléseket írt, a második a festőművész, végül a harmadik korszak lehetne a Szent János kórházból nővérének írt utolsó levele. Mi jellemzi az első időszakban a gyógyszerész Koszkati Vadar írásképét?
Hogyha bárki grafológiai előtanulmányok nélkül rátekint a kézírására, azonnal átérzi azt a rendkívüli energiát és nagyon pozitív kisugárzást, amit az írás áraszt. A legjellemzőbb, hogy óriási kilengései vannak, alapvetően a függőleges irány hangsúlyozódik. Tehát azt lehetne mondani, hogy a betűk, mint világfák, vagy mesebeli fák a felső és alsó világot kötik össze. Szinte eget és földet összekötő betűtörzseket látunk, és méltósággal menetel az írása. Ebben jelen van Csontvárinak a büszkesége, az egyenes tartása, az az erő, amely végig egész életében jellemző volt. Rendkívül fegyelmezett ez az írás. Azt lehet mondani, hogy nagyon ritka ma, vagy alig-alig látni ma már ilyen gyönyörűen rendezett, precíz, pontos, gondosan kivitelezett és rendkívül esztétikus kézírást, ami jelzi egyrészt azt, hogy rendkívüli fegyelmezettséggel élt. Nagyon nagy önfegyelem, akaraterő segített őt mindenben. Tehát gyógyszerészként is nagyon lelkiismeretesen dolgozott. Természetesen mindezek mellett, amit elmondtam, hatalmas dinamika volt. Jellemző, hogy bárhol is volt, felfedezte a hiányosságokat, a feladatokat, és mindig valamilyen nagyon különleges értéket tudott lerakni az asztalra. Gyógyszerészként például könyvet írt a gyógyszerész szakmáról, szerette volna jogilag is rendezni az addig még meglehetősen kaotikusan működő gyógyszertárak működését. Például az ő érdeme, hogy egyáltalán a gyógyfüvekkel, a természetgyógyászattal a gyógyszerészek szertárak elkezdtek foglalkozni, de ő jogi tanulmányokat is végzett. Foglalkozott földtannal, kristálytannal, foglalkozott bonztannal. Tehát azt lehet mondani, hogy korának egyik legműveltebb embere volt, polihisztor volt.
Számomra borzasztó izgalmas, hogy ő még életmód tanácsokat is adott.
Így van, pontosan. Tehát egyrészt a táplálkozásra tért ki, már akkor jelezte, hogy legyünk óvatosak, mert megalakultak a társaságok, a táplálékok hamisítására, tehát műtáplálékok jelentek meg, amely tudjuk, hogy azóta sajnos elhatalmasodott. De nagyon környezettudatos szemlélettel élt, fontos volt számára a tiszta levegő, a tiszta víz, és figyelmeztetett arra, hogy az utódainkra tiszta levegőt és tiszta vizet kell hagynunk. Fontos volt számára például az, hogy ne fehér lisztes kenyeret tegyünk, hanem korpás vagy teljes kiörlésű lisztet, hogy ne fogyasszunk túl sok húst, mert az állatok megölése az fenyegeti egyrészt a természeti összhangot, másrészt pedig káros lehet. Ő maga vegetáriánus volt, nem fogyasztott húst, se alkoholt, zöldségen, gyümölcsön élt. Sok esetben meg is vonta magától a finom falatokat, így írta, hogy habos kávéra sem jut, mert számára elsődleges volt a festészet.
Nézzük a második nagy korszakot, amikor ő elhivatott érez, hogy festenie kell. Úgy írja alá a nevét is, hogy Csontváry Koszka Tivadar festőművész.
Hát ez a legkülönlegesebb történet. Azt gondolom, a művészet történetben sincs még egy ilyen hasonló életút, mint a Csontváryé. Tehát gyógyszerészként ő köztiszteletben állott, nagyon sikeres volt. Még véletlenül sem gondolt arra, hogy pályát módosítson. Festészettel, művészettel nem foglalkozott, annak ellenére, hogy sok-sok minden más dolog, és egy mondhatni csodaszámba menő jelenség az, ami vele 1880. október 14-én történt.
Könyvében ön Csontváry saját vallomását is idézi erről a napról.
A gyógyszertár előtt állt, és meglátott ott egy ilyen bubiskoló, tinós szekeret a saját kifejezésével élve, és hirtelen vágyat érzett arra, hogy ezt megörökítse. És egy orvosi vényre, egy rajzónnal lerajzolta, ez szinte tökéletesen sikerült, ő maga is látta, de ezt megerősítette a főnöke is, aki éppen csodálkozva látta, hogy Csontváry rajzolt. Tehát az élő természetet tudta visszaadni, így jelenítette meg. Sajnos ez a rajz elveszett, nem láthatja az utókor. Most, ahogy a rajzot nézegette, gyönyörködve, úgy megszólalt egy hang, te leszel a világ legnagyobb napútfestője, nagyobb Raffaelnél. Körülnézett, valaki tréfál vele, valaki gonyolódik vele, senkit nem látott, viszont ez olyan elementáris erejű volt ez a hang, hogy komolyan kellett vennie, és úgy érezte, hogy Istennel került közvetlen kapcsolatba, tehát egy feladatot kapott, megjelöltetett számára egy olyan feladat, amire ő nem volt felkészülve. Ez igen nagy problémát jelentett számára, de Isten iránti alázat, az iránta való bizalom indított el, hogy ha ezt a feladatot megkapta, akkor ezt neki teljesítenie kell.
Nagyon sok Csontváry levél dokumentum felhasználásával készítette ezt a könyvet, amely sokkal több, mint egy kézírás elemzés vagy egy grafológiai kutatás. Rengeteg idézetet felelevenít Csontváritól az olvasók számára. Kérném, idézzünk egyet a hit és a művészet kapcsolatáról Csontváritól.
Nézni nézhet mindenki, de látni csak az láthat, akit az isteni gondviselés ezzel a képességgel különösen megáldott. És ezek a különös képességgel megáldott emberek vannak hivatva az ember művelődés történelmét gyarapítani, vagyis az adott esetben az isteni bölcsességet igazolni. A festői pályája valójában ezen a hiten alapult. Azt sem tudta, milyen ecsetet használja, milyen festéket. A kora nagy festő művészéhez, Keleti Gusztávhoz fordult, aki rögtön le is akarta beszélni a festői pályáról, maradjon a gyógyszerészet által biztosított aranybányánál. Ennek ellenére elindult.
Jelzi a kézírás ezt az elhivatottságérzést és a rajztehetséget?
Különös, hogy már a gyógyszerészi kézírásban megmutatkozott az a fajta rajzkészség, rajztehetség, amiről ő nem is tudott. Ott már a tudós mellett jelen volt a művész is, és ez a pillanat, ez a misztikus pillanat volt az, amikor ráébredt a saját életfeladatára, az Isten által kijelölt életfeladatára, egy új élettartomány nyílt meg előtte, és 14 éven át készült arra, hogy majd elinduljon. Hát 43 éves volt, amikor aztán Európa legjobb festői iskolájába indult el. Tehát az az akaraterő, az a hatalmas szenvedély, lelkesültség, odaadottság, ami a kézírásban látható, az segítette őt, az vezérelt őt végig az élet útján. Különös jelenség az, hogy a kézírása alapvetően nem változott egész életében. Azt lehet mondani, hogy töretlen a kézírás. A legelső kézírás, amit vizsgáltam, 25 éves korában készült, és az már ugyanolyan jellegű, mint amit majd a festői minőségében produkál művészként. Ami jelzi egyrészt az önmagához való hűséget, másrészt a gyors személyiség fejlődést. Tehát ő már 25 éves korára, azt lehet mondani, kiforrott értékrenddel bírt. És a festői pályán alapvetően egyetlen egy dolog változott, a G betűknek a leírása. Ez azért érdekes, mert a grafológiában a G betű a párkapcsolat jele. És azt tapasztaltam, hogy a festővé válás kezdetétől fogva a G betűkből a G betű szára megrövidült, az Y maradt ugyanolyan hosszúságban. És ráadásul nem balra, hanem jobbra íveli a hurkot, ami egy szublimáció jele, ami azt jelzi, hogy az ösztönenergiákat az alkotó energiákba fektette. Ami valójában az életében is volt, mondhatni hitelesítette ezzel a G betűvel, a párkapcsolatról lemondott, mindenről lemondott, azért, hogy ennek a nagy kihívásnak és felkérésnek eleget tegyen, mondta is, hogy teljes odaadottsággal lehet létrehozni bármit is, tehát az alkotáshoz teljes ember kell.
Számomra nagyon érdekes, hogy innentől kezdve minden aláírásában ott van, hogy festőművész, tehát meghatározza önmagát, önmaga feladatát is.
Így van, ez egy új identitása volt, nagyon büszke volt erre, attól kezdve, hogy látta, sikerül megvalósítani azt, amit elképzelt. Az is különös volt, hogy még alig indult el az elhívás élmény után, elég röviddel, egy évre rá már tervezte, hogy megfeste a Tátra képét. Tudjuk, hogy hatalmas tablói vannak, Csontvárinak 20-30 négyzetméteres képekről van szó. Olyannyira kimagasló a tehetsége, például, hogy a Tátrai képet egyetlen vonal előrajzolás nélkül csak ecsettel festette meg, úgy, hogy kétszer ugyanaz a szín nem szerepel rajta.
Erika, önnek már több könyve jelent meg. Legismertebb közülük a Beszél az írás, Kézírás és karrier, a Kézírás teremtő hatalma, vagy a József Attiláról írt, a hétszer született költő. Hogyan kapcsolható össze egy kézíráskutató számára az íráskép az alkotással, jelen esetben Csontvári írásképe a festményei alkotásmódjával?
Értetlenül álltak eleinte a művészettörténészek olyan szempontból is a képei előtt, hogy nem feketettek, tehát ő maga keverte ki a festékeket. A kézírásban jelenlévő kreativitás, az a lendület, dinamika és probléma megoldó képesség például még abban is kifejeződött, hogy rátalált arra a festék minőségre, ami olyan, mintha tegnap tette volna le az ecsetet. Szemben a kátrány alapú olajfestékekkel, amelyek feketednek.
Könyvében ön komplexitásában mutatja be Csontvári személyiségét. Miért tartotta ezt fontosnak?
Valójában Csontvárit együtt kellene megismerni és bemutatni minden alkalommal, festőt és írót, gondolkodót, filozófust, olyan metafizikai mélységeket tár föl ezekben az írásokban, amelyek közelebb hozzák a képek megértését is. Egészen más új stílus, mondhatni, hogy az egyetemes művészetben is kiemelkedőt alkotott, új műfajt is teremtett, nem tájképet festett, ő maga azt mondta, hogy látlat ez. Látlat, amely azt jelenti, hogy ő maga rakta össze a tájkép elemeket, soha meg nem lehet állapítani, hogy milyen pontról festette ezeket, mert a táj minden részlete jelen van, mégis önmagán túl, szimbolikusan, jelképesen üzen valamit. Ő a föld nagy energiapontjait kereste, jelezve a természet hatalmas erejét, energiáját, keresve Isten üzenetét, hogyan éljen az ember. Ő fiatal korától kezdve a világ keletkezésének rejtélyét kutatta, az emberi élet értelmét kutatta, Isten és ember kapcsolatát kutatta, hogy hogyan éljünk ahhoz, hogy ezt a rövid földi életet a legmagasztosabb tartalommal tudjuk megtölteni. Többször utalt arra, hogy a véges anyagi életben elmerülni nem érdemes, nem szabad, hiszen alkotni jöttünk a világra. És azt gondolom, minden jelentős művész ráébred arra, hogy az anyagi lét lehúzó lehet, az ember, mint szellemi teremtmény alkotni született a világra.
Mire következtethetünk? A Szent János Kórházból 1919. június 14-én Csontváry nővéréhez kézzel írt utolsó leveléből.
Torokszorongató a kézírás látni, mert jelen vannak azok a görcsök, írástorzulások, ami a fájdalmat jelzik. Tehát egyértelműen beteg, fájdalommal küzdő, legyengült szervezetű ember kézírását jelzi, ugyanakkor azt is, hogy küzd ezzel a betegséggel, próbálta tartani magát. Egész életútján azonos volt az íráskép, itt viszont egy egészen más, mondjuk így, hogy a középzónában megnövekedett írásképet látunk, ami orális tendenciákat jelez, ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy alapvetően az éhezés miatt halt meg Csontváry, tehát a pénzét hadikötvénybe fektette, ez pedig csődbe ment. És Csontváry elveszítette mindazt a anyagi hátterét, amelyel biztosítani akarta volna egész életútján a festői pályáját. Önhibáján kívül került ilyen helyzetbe, valójában ő segíteni akart az államnak, és mindig benne volt ez a segítőkészség, a nemzetet emelni akarta, nem csak a saját műveivel, hanem akár így is. Tehát élete utolsó szakaszában éhezett. Soha egyetlen képét, festményét nem adta el, holott igen hatalmas összeget ajánlottak több képéért is, amerikai művészettörténészek is, több európai művészettörténész is meg akarta tőle vásárolni. Azt mondta, hogy szeretné egyben tartani, hogy ez a magyar nemzet felemelését szolgálja.
Összes alkotása majdnem elveszett, hiszen ha annak idején Gellóci Gedeon nem vásárolja meg ezeket a képeket, akkor ma nem gyönyörködhetnénk Csontváry csodálatos festményeiben.
Igen, az isteni gondviselés jelen volt ekkor is, Csontváry utóéletében is, sőt, az, hogy a kézírásai megmenekültek, az is Gerlóci Gedeonnak köszönhető, mert kis hián ezt tűzre rakták. Már összegyűjtötték, hogy másnap reggel tűzre rakják az összes kézírását. Koszka Annának nagy fejtörés okozott, hogy mit csináljon a műteremben hagyott festményekkel. A kortársak értéktelennek ítélték ezt. A gondviselés behozta a képbe Gerlóci Gedeon, aki műtermet szeretett volna bérelni, szétnézett a műteremben, belerugott egy vászonba, és megnyílt előtte a magányos szédrusként ismert festmény. Abban a pillanatban tudta, hogy ezeket a műveket neki meg kell mentenie. És a gondviselés segítsége alapján éppen 20 ezer svájci frankot örökölt, amit ebbe tudott fektetni. Hogy a kéziratok megmenekültek, az megint csak a gondviselés segítsége, ugyanis arról senki nem beszélt, annak nem volt értéke. Gerlóci Gedeon már el is hagyta a műtermet, és félútról visszafordult, hogy a kosárban lévő kézírásokat is szeretné elkérni. Rögtön odaadták, hiszen teljes mértékben értéktelennek gondolták, tehát már ott volt, hogy gyújtósnak másnap berakják a kályhába.
A Sorssal nem lehet tréfálni című könyv a Szereg Grafológiai Akadémia kiadásában jelent meg. Hogy dolgozott Erika? Milyen dokumentumokat nézett, és hogy vetette össze a kézírásképeket az életúttal?
Nagy segítséget jelentett számomra Pap Gábor művészettörténész szakmai segítsége, ő a könyv lektora. Pap Gábornak több könyve is jelent meg Csontváry, Koszka Tivadar művészetéről. Sajnos Csontváryttól nem marad gyermekkori kézírás. Az első kézírás 25 éves korából származik. Az írás érettsége jelezte azt a magas fokú, rendkívüli szellemi képességet és tág szellemi horizontot, ami csak egy zseni számára adatik meg. A kéziratok a Nemzeti Galéria adattári gyűjteményében találhatók meg eredeti formában, és néhány az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában. Ugyanakkor érdekes jelenség, még mindig magántulajdonban van a kézirat egy része.
Ön bemutatja azt a művészi utat, amely a kezdetektől, tehát az első ön által említett rajztól, a későbbi hatalmas festményekig elvezetett.
Csontváry géniusz volt. Ez egyértelmű, bárhonnan nézzük, akár a festészet irányából, akár a kézírásainak a grafológiai üzenetét nézzük, akár pedig az írásai, leírt írásainak a tartalmát nézzük. Annyira komplex, annyira összetett Csontváry személyisége, hogy nehezen lehetett megragadni. Nem véletlen, hogy annyi ellentmondásos hír terjeng róla, és annyira ellentmondásosan ítélte meg a saját korait, és sőt utólag a művészet történet. Is. Ismeretes az, hogy a saját kortársai értéktelennek tartották a festményeit. Szemléletében, világnézetében, emberképében, a világhoz való viszonyulásában olyan különös volt, amit hétköznapi síkon nem is lehet megérteni. Ha Csontváry emberi arcát, karakterét vizsgáljuk, személyiségét vizsgáljuk, akkor metafizikai mélységeket kell érinteni.
Engedje meg, hogy beszélgetésünk végén az ön a Sorssal nem lehet tréfálni című könyvéből idézek. Csontváry előtt megnyíltak a világ összefüggéseknek azok a kapui, amelyek feltárják a mindenség titkait és rejtélyeit. A beteg ágyában ülve, mintha újra a viharos tengeren hajózna, s ahogy akkor is, most is, Istenre bízta a sorsát. Mert ember nem volt, akire bízhatta volna magát. Hagyták őt megalázni, hagyták őt szenvedni, hagyták őt megbetegedni, hagyták őt éhen halni. De halálában is élő, és mindannyiunk fölé magasodik szikár alakja, csillagfényű lelke és a naputó ragyogó szelleme. Idézet vége. Hogyan összeg Csontváry kézírásával kapcsolatos kutatását, annak eredményeit.
Csontváry géniusz volt. Kézírás is jelzi a végtelen finomságot. Tehát megvoltak azok az antennái csatornái, amelyel venni tudta az úgymond nem hétköznapi üzenetet, vagy a csodát azt lehet mondani, hogy természetességgel és alázattal fogadta. Keresve Isten üzenetét. Valami olyan művészi értéket akart lerakni, ami a magyar művészet történet számára is szimbolikusan, jelképesen üzen valamit. Tehát olyan művészi értéket, ami a magyar nemzet felemelését szolgálja.
Kedves hallgatóink, V. Barna Erika kézíráskutató, grafológus szakértővel a Sorssal nem lehet tréfálni. Csontváry Koszka Tivadar személyiségéről írásai és kézírása alapján című könyve kapcsán beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink! Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
Hányszor Ez örül, aki lát.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló emélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Eszembe jut egy barátom, aki még távol volt az egyháztól, és hát mindig mondogattam neki, hogy gyere el velem szentmisére, gyere gyónjál meg, mert volt elsáldozós bérmálkozó is, csak eltávolodott. És hát évtizedeken keresztül próbáltam ezt, de nem sok eredménnyel, sőt, szinte semmilyen eredménye nem volt. És egyszer közelgett a születésnapom, és megkérdezte, hogy mit kérek a születésnapomra. Mondtam azt, hogy gyere el misére és gyónjál meg. Gondolkodott, de hát az nekem lesz jó. Mondom, nekem még jobb lesz. És megtette, és elindult az úton, és már nagyon messze tart. Istennek legyen hála. A Szentlélek mindig találékonnyá tesz minket abban, hogy hogyan segítsük embertársainkat közelebb az Úrhoz. Csak engedjük meg a Szentléleknek, hogy segítsen nekünk. Mi segítünk neki, ő pedig segít nekünk. De nem csak szentmisére hívta a testvéreit, hanem sokszor biztatta őket az imádságra. Legyünk mi is az imádság emberei, hogy az imádságot vonzóvá tudjuk tenni környezetünk számára. Mert csak azt tudja az imádságot hitelesen közvetíteni, aki mélyen imádságos ember. És itt is a Szentlélek rendkívül találékony. Például, ha valakit semmiképpen sem tudok imára hívni, akkor legvégül azt mondom neki, hogy kérlek szépen imádkozz értem. És hogy megdöbbennek általában az emberek, hogy pont őt kérem meg arra, hogy imádkozzon értem, de nem volt még olyan, aki ezt visszautasította volna. Hogy mindenki megígérte, hogy jó, akkor imádkozom érted. És már is imádkozik. A gyerekeket már nagyon korán el kell kezdeni az imádságra tanítani. Már az édesanyja hasában kell, hogy hallja, hogy a szülei együtt imádkoznak, és ő már hallja azokat a csodálatos szavakat, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, vagy üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, és amikor kibújik az édesanyja hasából, akkor már ezek a szavak ismerősek lesznek neki. Szokták mondani, hogy akkor kell kezdeni a gyereket imádkozni, tanítani, amikor már tud beszélni, amikor már úgy megérti, akkor már egy kicsit elkéstünk. Már az édesanyja hasában neki hallani kell ezeket a szavakat, sőt, a szentmisét is hallgatni kell neki. Éppen egy ilyen kisgyerek született meg, akinek a szülei minden nap együtt imádkoznak, és az édesanyja az utolsó pillanatig jött a szentmisére, már amikor áldott állapotban volt a gyerekkel, akkor is, és 6 naposan hozták megkeresztelni a gyermeket, és azt a kis csodát mesélték el, hogy mikor indultak otthonról a keresztelőre, akkor a kisbaba, a 6 napos kisbaba a mellén összekulcsolta a kezét. És ezt a szülők nekem elmesélték. Nagy örömömre. 6 naposan megkereszteltem a gyermeket, szombaton, vasárnap 7 naposan pedig babakocsiban hozták a szentmisére. Isten áldja meg a szüleit ennek a gyermeknek. Ugyancsak az édesanyja mondja Magdikáról, hogy idézem, arra jól emlékszem, hogy az első áldozás előtt állandóan az Úr Jézusról beszélt odahaza, és telve volt lelkesedéssel. Sajnos a részletek már elmosódtak emlékezetemben. Rögtön eszünkbe juthat Lizéű kis Szent Teréz, aki miközben az első áldozására készült, vett egy kis füzetet, és minden napra több jó cselekedetet írt bele, amit Jézus Krisztusért cselekedett, és amikor ment az első áldozásra ezt a füzetet, ami betelt jó cselekedetekkel, ezeket vitte oda Krisztus elé. Biztatom a gyerekeket is, akik első áldozásra készülnek, hogy valóban lélekben készüljenek jó cselekedetekkel, imádsággal, Krisztust egyre inkább megismerve, és vágyjanak arra, hogy a szentségi Krisztust először veszik magukhoz, és ilyen formában tökéletesen egyesülnek az Istennel. Hatalmas ajándéka ez az jó Istennek, és ezt egész életünkben minden nap folytathatjuk az első áldozás után. Nincs ember a Földön, aki ezt teljességében fel tudná fogni. Milyen ajándéka ez a jó Istennek. És mégis néha milyen hanyagul, felkészületlenül áldozunk, és sokszor könnyedén el is mulasztjuk. Tapasztalom én is, hogy valaki kihagy egy szentmisét, és utána nem gyónja meg rögtön, hanem hosszú hetekig úgy jön szentmisére, hogy nem áldozik. És természetesen bűnben nem is lehet áldozni, na de hát akkor rögtön futok az Atyához, és meggyónom a bűnömet, hogy a legközelebbi szentmisén mindenképpen tudjak áldozni. És ne mondjak nemet Krisztusra, mikor ő jön felém, és egyesülni akar velem ilyen formában is. Azt mondja Magdikáról az édesanyja, hogy az első áldozás előtt állandóan az Úr Jézusról beszélt, és telve volt lelkesedéssel. Szent Domonkos is eszünkbe juthat, akinek ez a híres mondása van, hogy vagy Istenről beszélek, vagy Istenhez beszélek. Nála más variáció nem volt. Az embereknek vagy Istenről beszélt, vagy imádságban Istenhez beszélt. Minél jobban megismerjük Krisztust, annál jobban megszeretjük. Ugyanúgy, mint Bódi Mária Magdikát is, minél jobban megismerjük, annál jobban megszeretjük. Jézusnál különlegesen így van ez, mert ő benne rosszat nem találunk. És minél jobban megismerjük Jézust, és megszeretjük, annál inkább csak róla tudunk beszélni. És csak hozzá tudunk beszélni. És milyen fájdalmas tud, és nehéz tud lenni az a társalgás, amiből kimarad Jézus. Vagy milyen csúnya tud lenni az a könyv, ami nem Krisztusról szól, vagy Krisztusra mutat, mint ahogy Magdika mondta. Csúnya könyv, mert nem Jézusról szól. Minél jobban megismerjük a szenteket, és megszeretjük őket, annál jobban megszeretjük Jézust is, mert minden szent Jézusra mutat, és az ő életükön keresztül megcsillan Jézus Krisztus, az engedelmes fiú, az atya fia, egy jó atyának jó fia, aki életét adta értünk, meghalt, hogy mi örökké élhessünk. Értünk halt meg. Minél inkább kibontokozik előttünk a húsvéti misztérium, annál inkább válik az életünkben Krisztus egyre nagyobbá, és nekünk pedig kisebbednünk kell, hogy az Isten nagy legyen bennünk. Mennyire szeretek Jézusról beszélni, akár idegeneknek is, és mennyire merek Jézusról beszélni. Megmerem őt vallani az emberek előtt, vagy pedig inkább hallgatok. Inkább elterelem a szót, másról beszélek. Önmagamban kihez szólok? Magammal beszélgetek, vagy Jézussal beszélgetek? Csak a problémáimon rágódok, és abban örlődök, vagy pedig Krisztussal megbeszélem, és kérem az ő segítségét. Mint ahogy Bódi Mária Magdika is állandóan az Úr Jézusról beszélt, és ezáltal telve volt lelkesedéssel. Mi is minél többet beszélünk Jézusról, és beszélünk Jézushoz, annál nagyobb lesz bennünk a lelkesedés, és annál lelkesebben tudunk róla beszélni, és ez magával ragadja az embereket. Nem tudják nem észrevenni bennünk azt a szeretetet, amivel a szentek felé fordulunk, és amivel Krisztus felé fordulunk. Ezzel is hirdetve az evangéliumot.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket, További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Hazám útjaim megyek, megyek feléd, hazám itt lenn a föld, és innen vonz az ég hozzád feléd. A lelkem szárnyait, szívemnek vágyait, dalomnak hangjait repíti a szél. Uram, irgalmasz nékén, Uram, irgalmasz nékén, Uram, irgalmasz nékén. Mária földje ez a föld, az otthonom. Mária népe ez a nép, s én hozzátartozom, itt száldalom. Álmokat álmodom, sorsukban osztozom. Irgalmas Isten, adj reményt nekünk. Krisztus, kegyelmez nékünk, Krisztus, kegyelmez nékünk, Krisztus, kegyelmez nékünk, kegyelmez. Érző Jézusom, hozzád megyek. Testvéri kéztől ostor sújt, megsebzik lelkemet, a szívemet. Megtépett szárnyaim, lerombolt álmaim, megcsúfolt életem, lábadhoz teszem. Uram, irgalmasz nékünk, Uram, irgalmasz nékünk, Uram, irgalmasz nékünk,
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszentmiklósról